A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, a mai Isten tiszteletünkön éneket fogunk tanulni. Ez lesz egyben a fennálló és a derekas énekünk is. Hallgassuk meg Isten igéjét, Timóteushoz írott második levél második fejezetéből, a 22-től a 26. versig terjedő szakaszból.
Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld, hanem kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet, azokkal együtt, akik tiszta szívből segítségül hívják az Urat. Az ostoba és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudva, hogy azok csak veszekedést eredményeznek. Az Úr szolgájának pedig nem kell veszekedni, hanem legyen barátságos mindenkihez, a tanításban járatos, türelmes. Aki szeliden neveli az ellenszegülőket, hát ha ad nekik Isten megtérést az igazság megismerésére, hogy felucsudjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hadd jöjjünk most is hozzád, olyan sok kívánságunk van, amit bűnös természetünk szül bennünk, de hadd jöjjük hozzád, hogy te azt mondod, hogy ezeket kerüljük, és köszönjük, hogy azt is mondod, hogy kívánjunk téged és a te erődet. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy az ördög munkáját, hamisságát lerontsd az életünkben. Köszönjük, hogy ott a kereszten kiontottad a te véredet, és kiáltottad, hogy elvégeztetett. Hadd kérjünk azért, hogy a mi szívünkben is elvégezhess mindent, hogy add a te szent lelked erejét, hogy elkerüljük a gonoszságot, a kívánságot, a romlottságot, ami ebben a világban van. És ahogy az énekben énekeltük, te légy a mi világunk. Te légy a mi világunk és világosságunk most is a te igédben, hogy figyelhessünk rád, hogy inthess, fethess bennünket szeliden. Köszönjük neked, hogy te azt akarod, hogy felúcsúdjunk, segíts most is ebben bennünket. Te légy az ige hirdetőjével, velünk a hallgatókkal, te légy a mi világosságunk, áldott Krisztusunk. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát a 85. Zsoltár 3. verséből olvasom. Megbocsátottad néped álnokságát, elfedezted minden bűnét. Amen. A 154. dicséretünket énekeljük, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Az előbb felolvasott szakasznak egyetlen versét olvasom újra. Pál apostol második levele Timóteushoz, második fejezet, 22. vers. Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld, hanem kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal együtt, akik tiszta szívből segítségül hívják az Urat. Amen. Foglaljunk helyet. Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy kinek szól ez a levél, akkor nagyon könnyen tudunk rá választ adni, hiszen már a címzésben is az szerepel, Pál apostol második levele Timóteushoz. Tehát ez a levél Timóteusnak íródott, neki szól, őt akarta az apostol valamire megtanítani. Ugyanakkor mi is olvassuk, sőt az összes keresztény ember ezen a világon olvassa ezt a levelet, és ennek az a magyarázata, hogy amikor Timóteus végigolvasta, akkor azt mondta, hogy ez valójában nem csak nekem íródott. Nem csak én profitálhatok belőle, hanem mindenki más is. Oda tárta a gyülekezet elé, elterjedt más gyülekezetekben is, végül az egyház azt mondta, hogy ez is az Istentől ihletett levelek, könyvek közé tartozik, ezt mindenkinek olvasnia kell. És így jutott el hozzánk is. Ez a szakasz, amit a mai napon felolvastunk, nagyon úgy tűnik, hogy kifejezetten lelkészeknek szól. Mintha Timóteusnak is ez a legkülönlegesebb részlet volna, sok mindent elmondott számára Pál, de ez nagyon különlegesen, mintha a lelkész hivatáshoz kötődő szakasz lenne. Ugyanakkor ez is szól mindannyiunknak, és próbáljuk meg ezzel a szemmel nézni, hogy mi az, ami ebből nekünk személyesen szól. Azt a címet adtam ennek a szakasznak, hogy figyelmeztetések és útmutatások. Mind a kettőből kettőt fogunk megvizsgálni. Az első figyelmeztetés így szól, az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld. Tehát az első témánk a kísértés. Elmondható, hogy habár minden embernek más kísértései vannak, azért általában minden kornak is megvan a maga jellemző kísértése. A gyermekkornak a jellemző kísértése a falánkság. Ha valaki hazamegy és rendelkezik internet kapcsolattal, javaslom, hogy írja be a keresőbe a következő két szót, pillecukorteszt. Pillecukorteszt. Ez egy rövid, körülbelül 5 perces videót fog bemutatni. Gyermekek elé kitesznek egy darab pillecukrot, és azt mondják nekik, hogy ha fél órán keresztül nem eszed meg, akkor kapsz majd egy másikat is, és akkor mind a kettő a tied lesz. És magára hagyják azt a gyermeket fél órára, természetesen a szoba be van kamerázva, és pontosan látjuk, hogy mi történik. Nem mondom el, mi történik, akit érdekel, nézze meg otthon, pillecukorteszt. Amikor valaki kinő a gyermekkorból, és most ennek nem adnám meg a konkrét életkori határát, mert ez egyénenként változik, hogy mikor lép át valaki a gyermekkorból az ifjúkorba, akkor egy másik kísértéssel szembesül, ami el tudja őt kísérni, nem is csak annyira a nagyon ifjú korban, hanem még később is, és ez nem más, mint a szexuális túlfűtöttség. Tulajdonképpen erről beszél Pál, amikor azt mondja Timóteusnak, hogy az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld. Ezzel kapcsolatban egy másik igeszakaszt is hadd idézzek, ahol ez részletesebben ki van fejtve, és látható módon tényleg a fiatalok kísértéseként jelenik meg. A példabeszédek könyvében, az 5. fejezet első 8 versében a következőt olvassuk. Fiam, figyelj bölcsességemre, hallgasd meg értelmes szavaimat. Maradj megfontolt, és ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon. Mert színméz csepeg a más asszonyának ajkáról, és ínye simább az olajnál. De a végén keserű lesz, mint az üröm, éles, mint a kétélű kard. Lábai a halál felé visznek, léptei a holtak hazájába tartanak. Nem az élet ösvényét járja, téves úton jár, és maga sem tudja. Most azért, fiaim, hallgassatok rám, ne térjetek el attól, amit mondok. Messze kerüld el az ilyen nőt, ne közelíts háza ajtajához. Hát úgy kezdődik a szakasz, hogy fiam, nyilván egy idősebb férfi adja a tanácsokat fiatalabb gyermekének. Hát nyilvánvaló, hogy volt mire felhívni a figyelmet, és azóta sem sokat változott a világ ezen a téren. Talán még egy kicsit előrébb is jutottunk, hiszen manapság tényleg még az idős korúak között is azt lehet látni, hogy sokszor a szexuális túlfűtöttség az jelen van. Amikor már nem tudom hány évvel ezelőtt megjelent a Viagra nevű kis tabletta, hát azt úgy harangozták be, mintha a rák ellenszerét találták volna meg, És ez jelzi, hogy korunknak ez egy nagyon erőteljes kísértése. És végül az időskor kísértéséről is hadd mondjak néhány szót. Ugye sokat változik az ember, az idősek talán a csüggedés kísértésétől szenvednek a legtöbbet. Ezzel kapcsolatban pedig Mózes első könyvéből olvasok egyetlen verset, a 47. fejezet 9. versét, ahol is Jákob, az idős Jákob az egyiptomi fáraó előtt mint egy összefoglalja a maga életét, helyzetét, hogyan látja a dolgokat. Jákob azt felelte a fáraónak: vándorlásom éveinek a száma 130 esztendő. Életem rövid volt, tele rossz napokkal. Nem értem el atyám vándorlása éveinek a számát. Jákob rengeteg mindenről beszámolhatott volna. Hogy volt velem az Isten kezdettől fogva? Milyen voltam, hogyan szabadított meg az én gonoszságom következményeitől, hogyan térített önmagához, hogyan áldott meg rengeteg gyermekkel, hogyan gazdagított meg, hogyan mentette meg az életemet, amikor átjöhettünk a szárazság idején Egyiptomba, de ő csak arról tudott beszélni, hogy én sötéten látom a világot. És ezzel bemutatta a saját példáján is, hogy az idősek sokszor valóban csüggetegek, sötéten látják a világot. Azért soroltam fel a különböző életkoroknak a jellemző kísértéseit, mert Pál apostol az ő tanítványát az ő saját kísértésére emlékezteti. Azzal kapcsolatban akar neki eligazítást adni. És amikor mi olvassuk ezt az igét, akkor tudnunk kell alkalmazni magunkra. Ha fiatalok vagyunk, és pontosan ez a kísértés van jelen az életünkben, az ifjúkori kívánság, akkor nekünk is azzal kell foglalkoznunk. De ha mi fiatalabbak vagyunk, vagy idősebbek vagyunk, akkor át kell alakítanunk mindezt a saját élethelyzetünkre. Mindenki a maga kísértésével foglalkozzon. Sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy mással foglalkozzunk. Ugye Isten tiszteleten is elhangzik egy figyelmeztetés például, és sokszor mit mondunk magunkban ilyenkor? De kár, hogy nem hallotta ezt a férjem, a feleségem, a szomszédom, bárki. Mert ez neki szólt. Én rendben vagyok, de ez neki szólt. Nem magunkkal foglalkozunk. Nem azzal, hogy rajtunk mit akar változtatni az Úr, hanem azzal, hogy másokon mit akar változtatni. Vagy hogy másokon mi mit szeretnénk változtatni. Szóval minden esetre foglalkozzunk a magunk kísértésével. És akkor jön a kérdés, hogy mit tegyünk a kísértéssel. A magyar fordítások többsége, és ebbe beletartozik a régi Károli, az új Károli, az új fordítás, a legújabb fordítás, mind azt mondja, hogy kerüld. Mintha erről lenne szó, hogy ott van egy kísértés, én ezt látom távolról, szépen kikerülöm, olyan komótosan, és akkor megvan oldva a probléma. Ez egy kicsit lagymatag kifejezés, és nem veszi figyelembe az eredeti szövegnek a nagyon is erőteljes fogalmazását. A görög szöveg ugyanis azt a szót ajánlja, vagy hát tartalmazza, hogy menekülj. Menekülj az ifjúkori kísértésektől. Hadd mondjak egy példát, ahol ugyanez a szó előkerül az Új Szövetségben. Máté 2.13, itt ezt olvassuk. Miután elmentek, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Nem arról van szó, hogy József, hát van egy kis veszély, szépen került ki, most azonnal induljatok el, meneküljetek, mert nincs biztonságban az életetek. És ugyanezt a komolyságot kell tanúsítani a kísértéssel szemben is. Mihelyt meglátom a kísértést, mihelyt észlelem, azonnal le kell zárnom az utat, nehogy gyökeret verjen a szívemben. Menekülni kell a kísértés elől. Jób szépen bemutatja, hogy ez az ő életében hogy történt. A 31. fejezet első versében a következőt mondja: szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre. Ugye? Itt is az ifjúkori kívánságnak egyfajta megnyilvánulása, ha bár Jób már annyira nem volt fiatal, de úgy látszik, hogy ereje teljében volt, és azt mondta, hogy én ezt a kísértést lezárom magamban. Észlelem, de lezárom, menekülök előle. És ma is ugyanezt kell tenni. Jelenleg egy olyan környezetben élünk, ami sugározza felénk az információk millióit, és pontosan erre bátorít minket. A szexuális túlfűtöttséget akarja még jobban megerősíteni bennünk. És ezért kell rögtön lezárnunk ezt az utat. Ha valaki olyan viccet hall, ami olyan sikamlós, ami ugye előfordul iskolában, munkahelyen, én még nem jártam olyan helyen, hogy ilyenek ne hangzottak volna el. Na jó, a lelkészi hivatalban még nem volt ilyen, de más helyeken igen. Az ember csukja be a fülét. Mondja azt, hogy nekem ez nem kell. Én ezt nem tartom humorosnak. Mondjunk nemet a miniszoknyára. Hát nekem ez könnyű, mert nekem ez nem kísértés, de kedves hölgyek, akit ez érint, hát nem mindegy, hogy hogy öltözködünk. Nem azt mondom, hogy tetőtől talpig takarjuk el magunkat, mint az arabok, nem kell burkában járni, csinosan kell öltözni természetesen, de ne villanjon már ki minden. Ne kísértsük a férfiakat azzal, hogy hiányos öltözetben már-már felajánljuk magunkat. Mert ez világi eljárás. Erre nemet kell mondani. És mondjunk nemet korunk egyik nagyon nagy kísértésére, a pornográfiára. Mert ma már ez is elérhető. Bárki számára. Iskolában, otthon, bárhol, ingyenesen. Különféle kimutatások beszélnek arról, hogy ez mennyire tönkreteszi az egészséges lelkiséget, a kapcsolatokhoz való hozzáállást, mindent tönkre tehet az ember életében. Tehát mihelyt érzékeljük a kísértést, legyen az kifejezetten az ifjúkori kísértés, vagy más kísértés, meneküljünk előle, zárjuk le az utat. Hát ez volt Timóteus számára az első figyelmeztetés, nézzük a másodikat. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki. Itt rögtön hadd tegyek különbséget kétféle vita között. Mert nem minden vita rossz. Manapság valahol benne van a levegőben ez a gondolat, hogy ha bárki összekülönbözik valakivel, akkor az már rossz, önmagában rossz. Mást gondolni a dolgokról, nem egyetérteni valakivel, az már bűnös dolog. Ez nem igaz. Hiszen erről szól valahol a hitéletünk is, hogy igent mondunk az Úrnak, és ezzel nemet mondunk egy csomó minden másra is. Vitát folytatunk. Vannak értelmes viták. Az értelmes vitának az a célja, hogy napvilágra kerüljön az igazság. Valaki ezt gondol, valaki azt gondol, elkezdünk vizsgálódni, elkezdünk érvelni, és a végén kiderül az igazság. És amikor kiderül az igazság, akkor elkezdjük ezt hinni, elkezdjük cselekedni, követjük az igazságot. Értelmes vitára szükség van, sőt, hadd erősítsek mindenkit, hogy több szükség van rá, mint amit eddig gyakoroltunk. Ugyanakkor vannak éretlen viták is, ezeknek pedig az a célja, legfőbb célja, hogy a másik embert legyőzzük. Olyan ez, mint egy szellemi párbaj. Hatalomgyakorlás. Addig-addig beszélünk, amíg az nem történik, amit én jónak látok. És ezek valóban céltalan viták, hiszen általában nem az igazság körül forognak, hanem teljesen indiferens dolgok körül. Hát mire gondolok? nézzünk kifejezetten gyülekezeti helyzeteket. Az egyik ilyen klasszikus téma, kedvelt téma az ülésrend. Hála Istennek ez nálunk pont nem igaz, de nagyon sok helyen úgy van, hogy ez a presbiterek padja, ez a férfiak padja, ez a nők padja, ez a fiatal fiúk padja, ez a fiatal lányok padja, és ha valaki eltéveszti a rendet, akkor megszólják. És ebből parázsviták szoktak származni. Másik téma, kedvelt téma az öltözködés. Hogyan öltözködjünk a templomban? Emlékszem, amikor teológus hallgató lettem, és éppen tartottak egy egyházkerületi közgyűlést, mi is oda besündörögtünk páran a karzatra, és hallgattuk, hogy a nagyok milyen bölcsességekről beszélnek. Hát arról beszéltek, hogy törvénybe iktassák-e, hogy a lelkésznek csak korom fekete nyakkendője lehet. Aztán végül nem iktatták törvénybe, hát most éppen nem sértem a törvényt, de miért nem iktatták törvénybe? Mert a zsinat lelkészi elnöke sokszor pöttyös nyakkendőt szokott hordani, és nehogy már kitiltsuk őt a Duna melléki egyházkerületből. De ezen ment a vita hosszú perceken keresztül. Be kell valljam, hogy itt a gyülekezetben én viszonylag kevés olyan éretlen vitát szoktam tapasztalni. Néha talán presbiteri ülésen van egy-egy mellékes kérdés, hogy pontosan mi hogyan nézzen ki, amit az ember úgy érez, hogy hát ezt talán gyorsabban is meg lehetett volna beszélni, ez nem annyira nagyon fontos kérdés, de lehet, hogy én tévedek benne, lehet, hogy fontos kérdés. Olyan kifejezetten az egész gyülekezetet érintő éretlen vitatkozási kényszerrel én még nem találkoztam, ezt bevallom, de ha ilyesmi előfordul, mert előfordulhat, emberek vagyunk, akkor vegyük figyelembe, hogy ez is szól nekünk, ez az ige is nekünk szól. Mit tegyünk, ha ilyen megtörténik? Ha egy éretlen vitába be akarnak vonni bennünket? Itt is azt kell mondjam, hogy a magyar fordítás egy kicsit puha. Itt a Károliban azt olvassuk, hogy kerüld, az új fordításban azt olvassuk, hogy térj ki, mintha egy hal úszna valahol, és csak egy kicsit el kellene kerülnie valamit. Pedig nem ez van a görögben. A görögben azt olvassuk, hogy utasítsd el. Benne van egy aktív konfrontáció. És ezzel kapcsolatban is egy másik igét hadd olvassak fel, ahol ez a kifejezés szerepel, ami egészen világosan láttatja velünk, hogy valóban egy konfrontatív cselekményről van szó. A zsidó levél 12. fejezetének 25. versében a következő alkalmakkal, több alkalommal is szerepel ez a kifejezés. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól, mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Ugye itt arra utal a szerző, hogy Isten szólt az ő népéhez, az ő népen meghallgatta, és azt mondta, hogy nekünk ez nem kell, elutasítjuk. Találkoztunk vele, de kinyilvánítottuk országvilág előtt, hogy mi ezzel nem értünk egyet, nem akarjuk. Hát ugyanezt mondja a vitatkozásokkal kapcsolatban Pál is, hogy ha ilyesmibe akarnak minket bevonni, azt aktívan utasítsuk el. Ne csak térjünk ki előle, hogy hát majd a többiek ezt megoldják, hát mit tudom én ebben nem veszek részt, nem is szólok hozzá, olyan szép szelíden elsündörgök, nem, ott ki kell állni, hogy emberek, ez nem jó. Fel kell hívni a figyelmet az ilyen vitatkozás mögötti lelkületre, hogy ez egy nem jó lelkület. Rá kell mutatni, hogy nem is sülhet ki az egészből semmi értelmes. Hát mi az, ami kisülhet egy ilyen vitatkozásból? És meg kell mondani, hogy minket ebből hagyjanak ki. Tehát határozottan utasítsuk el. Hát ennyit a figyelmeztetésekről, tehát két figyelmeztetés volt. Az ifjúkori kívánságot kerüld, mindenki a maga kívánságát, illetve kísértését kerülje, álljon ellen neki, és az ostoba éretlen vitatkozásokat utasítsuk el. És most nézzük a pozitív megfogalmazásokat. Mert Pál apostol nem csak azt mondta, hogy mit ne csinálj, hanem azt is, hogy akkor mit tegyél helyette. Ugye sokszor ez egy általános kritika a hívőkkel szemben, hogy hát mit jelent a ti hitetek? Azt jelenti a ti hitetek, hogy nem csinálod sem ezt, sem azt, sem amazt. Olyan passzív vagy. Ezt jelenti hívőnek lenni? Valaminek a hiánya? Nem ezt jelenti. Nem csak ezt jelenti. Valamire nemet mondunk, persze, de ott van az életünkben valami más, valami pozitív tartalom. És erről beszél Pál apostol, erre akarja rávilágítani, ráirányítani Timóteusnak a figyelmét. Először is így fogalmaztam, hogy a hitélet fókuszpontjait mutatja meg neki. Ez azt jelenti, hogy van néhány dolog, amire különösen is érdemes odafigyelni. Olvassuk az egész Bibliát, természetesen. Imádkozunk, természetesen. De nem mindegy, hogy mire fókuszálunk. Pál apostol 5 dolgot emel ki. Azt mondja először is, törekedj az igazságra. Mit jelent ez? Ugye első olvasásra az ember azt mondaná, hogy mi az igazság? Ez valami elméleti dolog, hogy én megismerem az igazságot? Hogyan is vannak a dolgok ebben a világban? Vagy azt jelenti, hogy igazságosan kell cselekednem, hogy legyek igazságos a gyakorlatban? Hát itt is segít nekünk a görög kifejezés. Itt nem ezekről van szó, hanem az Isten előtti helyzetünkről. Isten minket megigazult, igaz emberekként lát Jézus Krisztus áldozatáért. Ez a mi Isten előtti helyzetünk. És amikor ezt mondja a szerző, hogy törekedj az igazságra, azzal azt mondja, hogy minden nap, amikor elindulsz, gondold végig, hogy hogyan állsz az Isten előtt. Te már az Isten gyermeke vagy. Ha el is követtél bűnt, ez már a múlté. Ez a bűn már nem szakít el téged Istentől. Ennek vége. Te már az Isten gyermeke vagy, igaz ember. Természetesen törekednünk kell a szent életre. Törekednünk kell arra, hogy napról napra jobbak legyünk. De az Isten előtti helyzetünk állandó. Nincs olyan, hogy egyszer igaz ember vagyok, aztán meg nem vagyok igaz ember. Hogy egyszer azt mondja nekem az Úr, hogy gyermekemmé fogadtalak, a következő pillanatban meg azt, hogy ne is lássalak többé. Hanem azt mondja, hogy te a gyermekem vagy, igaz ember. Törekedj az igazságra. Tovább megy, törekedj a hitre. Hát ezt hívő embereknek mondja. Már maga Timóteus is régebb óta hitben jár. Mi akkor ebben az üzenet? Nem azt mondja, hogy törekedj hitre jutni. Gyakorlatilag azt mondja, hogy ebben a hitben juss még előrébb. Magyarul, először is a te hitednek a tartalmát próbáld meg elmélyíteni. Mert eddig is tudsz már valamit Istenről. Tudsz valamit Jézusról. Nagyon sok mindent tudsz. De ez egy olyan kút, amit nem lehet kimeríteni. Napról napra még többet lehet megtudni az Úrról, mert ő végtelen. Törekedj a hitre, mélyüljön el a hited. Juss egyre alaposabb Isten ismeretre. És miután ezt megtetted, miután az agyad már tele van ezekkel az információkkal, ezeket az információkat juttasd el a szívedhez is. Magyarul éld meg a kapcsolatot ezzel az Istennel, akit egyre jobban megismersz. Ezt jelenti törekedni a hitre. Magyarul, amikor megtérünk, akkor az még nem a végállomás. Nem azt jelenti, hogy holnap is ugyanolyan hívő emberek leszünk, mint ma. Hanem ez egy életprogram, hogy napról napra növekedjünk a hitben. A harmadik, törekedj a szeretetre. Adja magát a szeretetnek a két irányúsága. Ugye Jézus maga így foglalta össze a törvényt, hogy szeresd az Urat, szeresd fele barátodat. Először az Urat. Ez az igazán nagy parancsolat. Ebben kell először elmélyülni. És ott elmondja Jézus, hogy hogyan, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Magyarul, add át magad teljes mértékben. Ne legyen olyan rész, amit megtartasz magadnak. Hogy meghallgatom, amit az Isten mond, de egyébként nekem vannak saját gondolataim, és majd én döntök. Ez nem átadás. Az átadás azt jelenti, hogy az Úr mond valamit, akkor én is azt gondolom ezentúl. Ha az Úr azt mondja, hogy tegyek meg valamit, akkor elindulok azon az úton. Adjam át magam teljes mértékben. És szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Más helyen azt mondja Jézus, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, ti is azt tegyétek velük. Magyarul, hát nekem is szükségem van segítségre, én is segítsek másokon, amikor látom, hogy olyan helyzetben vannak. Törekedni kell a szeretetre. Ez nem olyan, amit a nyitott Biblia mellett meg lehetne tenni. Amit mondtam az igazságról, meg a hitről, azt talán meg lehet tenni egy nyitott Biblia mellett is. Ez viszont egy olyan gyakorlat, amihez már ki kell menni. Találkozni kell másokkal is. Gyakorlat közben tanul az ember, ahogyan mondjuk autót vezetni sem lehet megtanulni egy könyv mellett, hanem oda kell ülni a volánhoz, és el kell indulni. Negyedik, törekedj a békességre. Különösen aktuális, talán éppen a mai napon, ahol nagyon egymásnak feszülnek az indulatok, hogy ki fog győzni itt, ki fog győzni ott, és ha nem ő győz, akkor én össze fogok omlani, és akkor kígyót békát mondok a másikról. Ugye ismerjük, hogy ez a választásoknak az általános menetrendje, legyen szó bármiről. Bármiről. Hívő emberekként nekünk békességre kell törekednünk. Ez azt jelenti, hogy alapvetően ne keressük az összetűzés lehetőségét. Mert ugye vannak emberek, akik úgy járnak, kelnek, hogy azt keresik, hogy mibe lehet belekötni. Volt nagyon régen egy reklám, akkor még volt tévénk. Egy idős hölgy volt a főszereplője, olyan anyós típus, és bemutatta, hogy mit jelent keresni a hibát. Amikor ott volt a vejével, akkor mindig mondta, hogy ezt át kell tenni ide, azt teljesen el kell vinni onnan, stb. A reklám egyébként egy autóról szólt, amikor beültek oda, akkor nem mondott semmit, és ez volt a reklámnak a poénja, hogy arra már ő sem tudott semmi rosszat mondani. De mihelyt kiszálltak onnan, azonnal folytatta a kritikáját. Hát mi is rendelkezünk ezzel az attitűddel, sokszor belekötünk emberekbe csak azért, hogy vitatkozhassunk, mert az olyan jó érzés. Hát hívő emberekként ne keressük az összetűzés lehetőségét, sőt, keressük az egyetértésnek, a megegyezésnek az útját. És az ötödik hitélet fókuszpontjai közül, az nem egy szóban szerepel előttünk, hanem egy kifejezésben, így fogalmaz Pál, tehát törekedj ezekre a dolgokra, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Ez azt jelenti, hogy törekedj a közösség megélésére, más hívő emberekkel. Lehet egyedül járni a hit útján? Én ismerek embereket, akik elindultak a hit útján, és nem járnak gyülekezetbe. Nem tartják a kapcsolatot gyakorlatilag senkivel. Hívő emberek ők? Hát hívő emberek. Sokszor azt látom, hogy olvassák a Bibliát, imádkoznak, tényleg megpróbálnak egyenes szívvel élni az Úr előtt, de hova lehet így eljutni? Milyen gyors így az embernek a haladása? Hát én körülbelül úgy érzékelem, hogy olyan ez, mintha valaki egy lábon próbálná lefutni a maratont. Hívő közösség nélkül a hitélet útján nagyon nehezen lehet csak járni. De ha valaki egy közösség aktív tagja, az megtapasztalja, hogy itt folyamatosan lehet tanulni. Itt folyamatosan bátorítást lehet nyerni. Visszatérve a futós képhez, olyan ez, mintha egy futót felkészítenének, végig ott drukkolnának, miközben fut, állandóan frissítőkkel kínálgatnánk, hogy ne fáradjon el, segítik őt ezen az úton. Nagyon fontos, hogy keressük a közösséget másokkal. És végezetül még egy pozitív útmutatást is mond Pál, tehát nem csak a hitélet fókuszpontjaira mutat rá, hanem a szolgálatnak a fókuszpontjaira is. Mert az egy dolog, hogy a hitem rendben van, de minket Isten arra is elhívott, hogy szolgáljunk mások felé. Hogyan lehet ezt helyesen megtenni? És itt most nem arról van szó, hogy milyen karizmákkal rendelkezik az ember, hanem olyan pontokról beszél Pál, ami mindannyiunk életében jó, ha jelen van. Így fogalmaz, de az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket. Nyilván egy tanítónál, egy lelkésznél ez különösen jó, ha jelen van, de mindannyian kerülünk olyan helyzetbe, hogy valakit nevelgetni próbálunk. Ez így helyes. Tehát legyen barátságos, tanításra alkalmas, türelmes, szelíd. Hát itt is egy kép jutott eszembe. Biztosan láttunk már mindannyian horgászokat. Életemben egyszer voltam horgászni. Nem, kétszer. De amikor gyerek voltam, akkor egyszer, és ez maradt meg bennem igazán. Hát én a rossz horgásznak a példaképe voltam. Bedobtam a horgot, és azt vártam, hogy most azonnal jöjjön ki a hal. Talán még tisztelegjen is, hogy itt vagyok, kapitány úr. Hát én ott türelmetlenkedtem. Hangoskodtam, hogy jöjjön már, mindig kihúztam, hogy hadd nézzem meg, hát kicsi voltam. Hogyha valaki felnőttként is így horgászik, azzal már nyilván baj van, de hát felnőttként az ilyen emberek már inkább nem mennek el horgászni. De ha mindenki elmenne horgászni, akkor gyanítom, hogy sok ilyen rossz horgász lenne. Hogyha valaki így végzi a szolgálatát lelki értelemben, türelmetlenül, hangoskodva, mindig csak várva az eredményt, és hogyha nem sikerül, akkor rögtön dübegurul, hát az ilyen szolgálaton nincs áldás. Hogyha én most itt a testvérekkel kiabálnék a szószékről, hogy miért nem jutott már mindenki előrébb a megszentelődés útján, hogy menne haza mindenki? Úgy, hogy de szeretnék szentebb lenni? De szeretnék én is olyan lenni, mint ez a lelkész, mert akkor én is kiabálhatnék másokkal? Hát nyilván nem, hanem más példát kell mutatni. A jó horgász türelmes, csendesen vár a sorára, megfelelő pillanatban húzza ki a dolgokat, a botot, és ennek van áldás a végén. Az ilyen lelki szolgálatnak is valahol áldás van a végén, és ezzel kapcsolatban egy igét hadd olvassak fel a példabeszédek könyvéből, hogy a szelídségnek mekkora ereje van. Ugye nem ezt szoktuk meg, hát visszatérve a kampányra, nem a szelídségről szól, de a lelki szolgálatban ez nélkülözhetetlen. Példabeszédek 25-15. Türelemmel a fejedelmet is rá lehet beszélni, és a szelíd szó a csökönyösséget is megtöri. Tehát elsősorban ez egy lelki beállítottság, és ezt akarja bennünk Isten kiformálni, hogy ez legyen a szolgálatunknak a fókusza. Tehát van két figyelmeztetésünk. Az ifjúkori kívánságot kerüljük, vagy ki a maga aktuális kísértését kerülje, az éretlen vitatkozásokat utasítsuk el, figyeljünk oda a hitélet fókuszpontjaira és a szolgálat fókuszpontjaira is. Hát ebben adjon nekünk Isten erőmenetelt. Amen. A 275. dicséretünkből énekeljük az első, az ötödik és a hatodik versszakokat. Imádkozzunk! Szentlélek Isten, köszönjük, hogy Te vagy az, aki ihletted számunkra az ígét, a megbízható, tökéletesen igazat tartalmazó ígét. Köszönjük, hogy te vagy az, aki ezt megmagyarázod számunkra, aki egészen személyessé teszed, aki létrehozod és megerősíted bennünk a hitet. Köszönjük, hogy a te munkád által léphettünk rá a keskeny útra, és mehetünk az örökké valóság felé. Arra hadd kérjünk téged, hogy továbbra is munkálkodj mi bennünk, hadd tudjunk ellenállni a kísértésnek bármilyen formában jelentkezik, hogy ne kacérkodjunk a gondolattal, hanem álljunk neki ellen. És kérünk, Urunk, hogyha valami akár a hívő testvérek felől érkezik hozzánk, egy éretlen vita, vagy bármi más, ott is tudjunk nemet mondani. Köszönjük, hogy te szentségre hívtál el bennünket, és köszönjük, hogy napról napra növekedhetünk ebben a szentségben. Kérünk, segíts, hogy tisztán lássuk az igazságot, és ami a hamisság útja, annak tudjunk ellenállni. És köszönjük, Urunk, hogy te megmutatod nekünk a távlatokat is, hogy merre menjünk, mire figyeljünk. Köszönjük, hogy a hitélet kapcsán is pontosan tudhatjuk, mik azok a pontok, amiket napról napra át kell ismételnünk, amivel táplálnunk kell a magunk lelkét. Köszönjük, Urunk, hogy mindebben segítesz nekünk, ha magunktól nem menne. És köszönjük, Urunk, hogy szolgálatra is elhívtál minket. Kérünk, Urunk, hogy ne a magunk dicsőségére és ne a magunk elképzelése szerint, hanem a te akaratod szerint tudjuk végezni ezt a szolgálatot. Kérünk, hogy mindenek előtt, ami jellemünkben készíts fel erre, hogy alkalmassá lehessünk mindenféle szolgálatra, amire te elhívsz bennünket. Köszönjük, hogy így nevelgetsz bennünket, a te gyülekezetedet, egész népedet ezen a világon. Olyan jó, Urunk, tudni, hogy napról napra változhatunk a te képedre. Kérünk, hogy légy velünk továbbra is, és vezess minket. Urunk, eléd hozzuk országunkat, népünket, azt a helyzetet, amiben a mai nap benne állunk. Kérünk, segíts, hogy hadd tudjunk utat mutatni már azzal is, ahogyan részt veszünk ezen a választáson, amilyen szívvel, szelídséggel fordulunk másokhoz. És köszönjük, Urunk, hogy végső soron nem emberekben kell nekünk reménykednünk, hiszen nem ők határozzák meg a mi életünket, hanem te vagy a mi reménységünk. Kérünk, Urunk, hogy te vezess bennünket ebben az életben. Kérünk, Urunk, hogy ha valakinek extra terhek vannak az életében, olyan szomorúság, amit nem tud kezelni, állj ott mellette, és mutasd meg a te kedvességedet, a te vigasztalásodat, és kérünk, légy gyülekezetünkkel a következő hét minden napján, légy velünk a szolgálatokban, itt a gyülekezetben, de azon kívül is az iskolákban, munkahelyeken. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk megragadni az alkalmakat, és rólad beszélni bölcsen a te lelked erejével. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg a mi szolgálatunkat. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.